kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 84. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. A 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó, seregek meg, Istenem! A mi segítségünk az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek igéjét, úgy, amint írva található a 84. Zsoltárban. A 84. Zsoltár mind a 13 versét olvasom. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek, Ura! Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse. A te oltáraidnál, ó seregeknek, Ura! Én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén forrássá teszik azt. Bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszoknak sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregek, Ura, boldog ember az, aki bízik benned. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, ez a Zsoltár arról beszél, hogy milyen jó a te közeledben. Hogy milyen nagyszerű dolog veled élni, a közeledben lakozni, hogy az embernek köze lehet te hozzád. Urunk, itt vagyunk te előtted, és azért jöttünk, hogy ünnepet szenteljünk neked. És te látod a mi szívünket, hogy mi el tudnánk-e szívből mondani ezt a Zsoltárt te neked? Hogy jobb egy nap a te házadban, hogy sem ezer másutt. Hogy jobb inkább a te házad küszöbén lenni, az utolsó helyen lenni, sem mint a gonoszoknak sátorában. Édesatyánk, és valljuk azt te rólad, hogy te vagy a nap, és te vagy a pajzs. Te vagy az éltetőnk, és te vagy az oltalmazónk. És Urunk, hadd könyörögjünk most te hozzád Jézus Krisztus nevében. A te igéd hatalom. A te igéd üdvösségre vezető. És úgy tetszett neked, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítsd a hívőket. Könyörgünk azért, Urunk, hogy jöjj a szívünkhöz. Annak minden keménységét, amit a világ adott bele, ahogyan beletapostak, kérjük, hogy könyörülj meg és vedd el azt. Hadd húhasson jó földbe a te igéd, a te szavad. Könyörgünk azért, hogy segíts meg bennünket szent lelkeddel, hogy ne csak értsük, hanem készek legyünk megcselekedni is mindazt, amit te mondasz. Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 155. dicséretünket keressük ki. A 155. dicséretünk így kezdődik. Ó, Úristen, légy közöttünk. Gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Hallgassátok meg Istenünknek igéjét, úgy, amint írva található Máté evangéliumában. Máté evangéliumának 5. fejezetében, az első 10 versben eképpen. Mikor pedig látta Jézus a sokasságot, felment a hegyre, és amint leült, hozzámentek az ő tanítványai. És megnyitva száját, tanította őket, mondván. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Bizonyára a felolvasott igeszakasz mindannyiunk számára valamilyen szinten ismerős. A boldog mondásokat olvastam föl. És ha jó füllel hallgattuk, akkor érzékeljük azt, hogy micsoda kijelentés és micsoda erő van benne. Hogy Jézus milyen hatalommal szól, és mennyire átírja a mi gondolatainkat. Mennyire átfogalmazza azt, hogy mi hogy van. Mennyire másként kell nekünk látni. Mennyire másokról mondja azt, hogy boldogok. És nyilvánvaló, hogyha erről az igéről beszélünk, akkor először ezt kell megnéznünk, hogy amikor mi gondolkodunk boldogságról, akkor miket fogalmazunk meg? Mit mondunk boldogságnak? Az orvos tudomány úgy fogalmazza meg, hogy a boldogság egy nagyon egyszerű testi dolog. A hormonok összejátéka. Egyszer csak az történik az emberbe, hogy mindenféle hormonok, hordozó anyagok előállnak a szervezetbe, és ez boldogság érzetet hoz magával. A boldogság egyszerű dolog, csupa kémia, semmi több. Aztán a pszichológia úgy mondja, a boldogság az, hogy tudatunk tökéletes harmóniát érez. Az ember feloldódik pillanatnyi foglalatosságában, és minden más megszűnik körülötte. Mikor erről beszéltünk, valaki így fogalmazta ezt meg. Boldognak lenni azt jelenti, jól érezzük magunkat, és nem gondolunk a problémákkal. Aztán a filozófia is megpróbálta megfogalmazni, hogy mi a boldogság. Ők így mondták, tökéletes kielégültséget adó, minden kívánságtól mentes állapot. Nyilvánvaló, hogy úgy tűnik, minden tudomány ág keresi erre a kérdést, hogy mi a boldogság, és nagy valószínűséggel, hogyha mi magunknak kellene nyilatkozni, akkor ahányan vagyunk, annyian különféle választ adnánk. Olyan sok rétű a boldogság megközelítése. Mégis a legtöbb esetben, amikor boldogságról kérdezik az embereket, akkor a legtöbb esetben valahogy úgy igyekszünk megfogalmazni, hogy boldog akkor vagyok, hogyha valamilyen célt elérek. Ha célt érek. És nagyon sokan ezért így kell, hogy mondják a boldogságot, hogy boldog leszek. Boldog leszek, ha célt érek, ha megkapom azt az állást, ha megvehetem azt a lakást. Boldog leszek, ha meggyógyulok. Boldog leszek, ha megszűnnek a problémáim. Boldog leszek, ha lesz társam, gyermekem, unokám. Boldog leszek, hogyha megvehetem azt a lakást. Boldog leszek. Most még nem értem célt. Majd boldog leszek. Aztán, amikor boldogságról van szó, nekem mindig eszembe jut az a mondás, amit valami híres ember mondhatott, mert hogy sokfelé elment ez a mondat. Így hangzik a mondata. Szeretnék egyszer 5 percig maradéktalanul boldog lenni. Hát ezek a mi benyomásaink a boldogságról. Az egyik az az, hogy olyan furcsa, hogy mindig a jövőbe helyezzük el a boldogságot. Mindig jövő időben gondolkodunk a boldogságról. És ha mégis jelen időben van, akkor pedig oly rövidnek érzékeljük. Kevesebb, mint 5 perc. Valaki így fogalmazta meg az ókoriak közül, hogy a boldogság azt jelenti, boldog az az ember, akinek a maga választotta értékek felé haladását nem tartóztatják fel az istenek. Nyilván görögök mondták ezt. És az ő képzeletükben az volt, hogy a boldog ember az, aki elérheti a hírnevet, a hatalmat, elérheti a gazdagságot, és így mondták, nincsenek ebben akadályoztatva. És amikor megpróbáljuk megfogalmazni, hogy mi az, ami bennünket megakadályoz a boldogságunkban, akkor ezt talán könnyebben meg tudjuk fogalmazni, mint azt, hogy mit is jelent a boldogság állapota. És akkor az ember elkezdi sorolni azt, hogy azért vagyok boldogtalan, mert örök stresszben élek, mert nem tudok kilépni a mókuskerékből. Vagy azért vagyok boldogtalan, mert nem érek rá örülni, hiszen a jelent megrontja a jövő félelme. Félelmek és aggódások között élek. Nem tudok boldog lenni. Vagy mondhatja a beteg, hogy azért vagyok boldogtalan, mert nem úgy működöm, mint rég. És nem tudom elfogadni, hogy nem az vagyok, mint voltam. Boldogtalanná tesz az, hogy csalódok a másikban, vagy önön elvárásaimban. Boldogtalanná tesz sikertelenségem. Nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, amiért küzdöttem. Boldogtalanná tesz a szeretetlenség. Az, amit bennünk kivált, a harag, az indulat, a fájdalom, lehetetlenné teszi, hogy boldog legyek. Boldogtalanná tesz a bezárt ajtó, hogy előttem bezárul egy ajtó, és lehetne még sorolni. Kivétel nélkül minden ember boldogságra vágyik. És kivétel nélkül, ha valakinek jót kívánunk, mindig boldogságot kívánunk. Gondoljátok végig az élet nagy eseményeit, vagy csak az ünnepeket. Mindig ezt mondjuk. Boldog. Légy boldog. És ha már így vagyunk, hogy a boldogtalanságunkat sorra vesszük, akkor azt éli meg az ember, amikor erről gondolkodik, vagy ezt érzékeli magában, hogy betegít, hogy elveszi az élet erőmet a boldogtalanság, hogy kell, hogy legyen valami több, mint amit élek. És valóban Isten igéje is ugyanerről beszél, hogy boldogságra lettünk teremtve. Testvérem, úgy vagy megalkotva, úgy vagy kitalálva, úgy vagy megteremtve, hogy te boldog legyél, hogy boldogan élj. És amikor mi magunk keressük a kiutat belőle, akkor mindig valami újdonságot akarunk. Új állás, új kapcsolat, új vállalkozás, új gyógymód, új életmód, új autó, új, újabb és újabb kísérlet, hogy azzá legyek, amivé el vagyok gondolva, amivé teremtettem. Arra teremtettünk, hogy a boldog Isten boldogító közelségében boldogan éljünk, és ne halljunk meg soha. Nyilván mindannyiunk fülébe ott zeng a meséknek a vége. Boldogan éltek, míg meg nem haltak. De Isten úgy teremtett bennünket, hogy boldogan éljünk, és nincs vége. Vég nélkül való boldogságában részesítsen. Ezért van az, hogy nincs olyan ember, aki ne vágyna a boldogságra. Nincs olyan ember, aki ne vágyna arra, hogy azzá lehessen, amivé Isten elgondolta. Megfigyelték, hogy amikor emberi megoldásokkal próbáljuk a boldogtalanságunkat legyűrni, akkor egy idő után ezek a típusú megoldások, az Isten nélküli megoldások előbb-utóbb válságot és életuntságot hoznak magukkal. Ki kell menni az utcára. Körbe kell nézni. Magyarországon az emberek túlnyomó többsége Isten nélkül törekszik évek óta megoldani önön boldogtalanságát. És ennek következménye életuntság, fásultság. Augustinus azt mondja, aki boldog akar lenni, annak azt kell megszereznie, amitől semmilyen sorscsapás meg nem hozhatja. Aki közöttünk is boldog akar lenni, azt kell megszereznie, amitől semmilyen sorscsapás meg nem hozhatja. Úgy tűnik, nyilván tudjuk is mi ezt, de teljesen egyértelműen ki kell mondani, és magunk számára is komolyan kell venni, hogyha boldogok akarunk lenni, akkor célt kell cserélnünk. Mert nem csak az a boldog, aki a maga választotta értékek felé akadálytalanul mehet, hanem az a boldog, aki helyes célt választ, és afelé mehet akadálytalanul. Ezt valaki így mondta, boldog az a férfi, akinek Isten felé haladó lelkét senki nem tartóztatja fel. Mert továbbra is az van, hogy boldogságunk záloga az Isten közelsége. A boldogságunknak a helye az Isten közele. Ha azt mondom, boldogságra vagyunk teremtve, soha ne feledjük el, Istennel való szeretett közösségre teremtettünk, és a boldogságunknak ez az alapja, hogy ott lehetek mellette. Ezért olvastuk a 84. Zsoltárba, jobb egy nap a te házadban. Boldog ember az, aki a te közeledben lehet. Boldog az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és ezért Isten közelében lehet. És akkor itt jön az, hogy Jézus mit mond el. Jézus emberré lett, és az egész földi itt léte során egyetlen egy dolgot mondott el. Egyetlen egy dologról beszélt mindenütt. A gyógyításai egyetlen egy dolognak a titkát adták közre. Így fogalmazza, elközelített az Istennek országa. Mit jelent? Azt jelenti, hogy az elveszett paradicsom, az elveszett birodalom, amihez nekünk közünk nem lehet. Az elveszett boldogság elközelített, közel jött, itt van. És az elközelített kifejezés azt jelenti, annyira közel van, hogy be lehet lépni. Hogy nincs többé annyira messze, hogy elérhetetlen lenne. Mindenfelé Jézus ezt hirdeti. Minden gyógyítása, ennek az alátámasztása, itt az Isten országa. Térjetek meg, gyertek haza, mert enélkül boldogtalanok vagytok. És Jézusnak az ige hirdetése, az élete, az egész szolgálata arról szól, ember, azt akarom, hogy már itt a földön boldog légy. Ember, nem akarom, hogy úgy maradja, hogy vagy. Jézus azért jött, mert az Atya boldog embereket akar látni. Az Ószövetségben boldog mondásokkal találkozunk, hiszen fel is olvastam belőle egy párat. A legjellemzőbb az, hogy vagy a bölcsesség irodalomban, vagy pedig az apokaliptikus irodalomban fordul elő. A bölcsesség irodalom azt jelenti főként a Zsoltárokban, a példabeszédben. És nagyon különös eredményre jutottak a tudósok, akik ennek utána jártak, hogy mi is jellemzi az ószövetségi boldog mondásokat. Az egyik felfedezésük az volt, hogy azok az emberek, akik zarándokként fölmentek Jeruzsálembe évente a templomba, azok útközben zsoltárokat mondtak. És amikor odaértek a templom bejáratához, akkor úgy tűnik, hogy liturgikus kérdésekre kellett válaszolniuk. És mielőtt bemehettek volna, beléphettek volna Isten szent helyére, a liturgikus kérdések után elhangzott egy boldog mondás. És olyan volt ez az egész, minthogyha megnyílt volna az ajtó. Amikor elhangzik a boldog mondás, akkor nyílik ki az ajtó, és be lehet lépni az Isten országába, az Isten szent helyébe. És nagyon különös ennek az üzenete számunkra, hiszen Jézus Isten országát hirdeti meg itt a földön, és az egész hegyi beszédet ezzel kezdi. Boldogok. Mondhatnánk azt, Jézus egy óriási ajtónyitást tesz. Kinyílt az ajtó. Elközelített az Isten országa, és az ajtó nyitva. Boldogok. Azt is jelenti, gyere be. nyitva az ajtó, gyere be. Isten országa ajtajaként, mert hogy Jézus az ajtó, ezt is tudjuk. Olyan embereknek nyitja meg az Isten országát, akik abban az időben, amikor Jézus itt van a földön, az általános korabeli vélemény szerint a legtávolabb vannak az Isten országától. Nem a törvény megtartóinak nyitja meg az ajtót, hanem sorolhatnánk, hogy mi mindent mond, de csak az elsőt hagy emeljem ki. Azt mondja, boldogok a lelki szegények. Boldogok a lelki szegények. És azt gondolom, hogy talán ez a legnehezebben érthető boldog mondás, mert mit is takar az, hogy boldogok a lelki szegények? Jézus nem a mi fejünk szerint mondja a boldogságot, hanem Isten országa szempontjai alapján nevezi őket boldogoknak. A lelki szegény kifejezés, először is, hogy értsük, szó szerint azt jelenti, hogy lelki koldus. Lelki koldus. Az akkori társadalomban a kifejezések szerint, most a görög társadalomról beszélek, a kifejezések szerint voltak gazdagok. Rabszolgatartó társadalomról van szó. A gazdag azt jelentette, van annyi rabszolgája, hogy nem kell dolgoznia. A szegény azt jelentette ebben a társadalomban, hogy nincs annyira gazdag, hogy ne kelljen dolgoznia. Szegény azt jelenti, muszáj dolgoznia. Hát bizony mi a görög társadalom szerint jó rész szegénynek minősülnénk. De itt nem ez a szó áll, hogy szegény, hanem az a szó áll, akinek semmije és senkije nincsen. Azon fölül még az is a baja, hogy még a munka sem segít rajta, mert koldulnia kell. Hogyha egy picit belegondolunk a bibliai időkbe, hogy kik azok, akik koldussá lettek, akkor általában azok a nyomorult emberek voltak, akik dolgozni sem tudtak. És itt ez áll itt. Boldogok azok, akik annyira nyomorultak, annyira lelki koldusok, hogy már munkát sem tudnak felajánlani. Boldogok azok, akik semmit nem tudnak hozni, mert övék a mennyeknek országa. Mit jelent az, hogy lelki szegény, lelki koldus? Azt jelenti, lelki értelemben rászoruló, lelki értelemben teljesen kiszolgáltatott. Azt jelenti, hogy Isten lelkének világosságában leplezetlenül megállva azt kell meglátnia, azt látja magán, hogy semmije sincs. Odállok Isten világosságába, és látom, nincs semmi. A lelki szegény azt jelenti, hogy a lélek gyümölcsét, ha vizsgálgatom az életembe, akkor azt látom, hogy koldusa vagyok az Istennek. Házalok a szeretetért. Járok házról házra, emberről emberre, bár szeretne valaki. Lelki szegény azt jelenti, olyan csekély az örömem, hogy elhanyagolhatom. Koldusa vagyok a jóságnak, a türelemnek, a hűségnek. Nem másokénak, nem arról van szó, hogy körbenézek, és nincs körülöttem türelmes ember, meg jóságos, meg szívességgel teli. Nem másokéről van szó, hanem azt látom magamban, hogy mindezekben hiányt szenvedek. És lehet nem is sorolni. A lelki szegény azt jelenti, hogy Isten világának javaira nézve a magam állapotát koldusságban határozom meg. Koldusa vagyok az Istennek. És Jézus azt mondja, boldog az ilyen, és kinyitja neki az ajtót. Hogy lenne boldog az ilyen? Mitől boldog az ilyen? Boldog a lelki szegény azért, mert a szüksége készé teszi arra, hogy Istentől elfogadja azt, amit Isten ajándékozni akar. Boldog a lelki szegény, mert kész arra, hogy a kegyelem világába lépjen be. Hogy nem utogassa a maga érdemeit, hanem kegyelemre szorultan menjen az Istenhez. Boldog az ilyen ember, mert üres kezébe Isten belehelyezheti, amit ő maga gondolt, hogy gazdaggá legyen. Boldog az ilyen ember, mert Isten valóságos személyével találkozhat. Nem azzal, akire úgy tekint, hogy ő a mérce, és meg kell felelnem neki, hanem azzal találkozhat, hogy szeret engem az Isten feltétel nélkül. Jövök semmit nem hozva. Isten királyi uralmának, Isten országának első, legelső alaptörvénye, hogy amikor koldusként látjuk önnön helyzetünket, akkor megyünk hozzá, hogy kapjunk tőle. Amikor annyira koldusként, hogy senkink és semmink nincs. Amikor a boldogulásunkban odáig jutunk, hogy nem segít semmi, amit teszek. A legtöbb esetben az ilyen ember megszomorodik, kétségbe esik, reményvesztetté válik, a legkevésbé mondja azt, hogy boldog vagyok. És Jézus rájuk mondja, boldog ember. Nagyon-nagyon különös, ahogy a boldog mondásokat a Bibliából olvashatjuk. Leginkább azt tűnt föl benne, hogy minden félmondat után, amit Jézus elmond, hogy boldogok, utána áll egy kettős pont. És utána valami olyanról van szó, aminek az alanya Isten. Azt mondja, mert ővék a mennyek országa. Beléphetnek Isten országába. Azt mondja, mert Isten megvigasztalja őket, megvigasztaltatnak a síróknak. Azért, mert irgalmasságot nyernek Istentől. És lehetne sorolni, hogy Jézus az okukat, ami miatt boldogok azok, akikre mi azt mondanánk, hogy a legkevésbé azok, az okukat abban tudja, hogy Isten országából kapnak. Isten országának ajándékaival élhetnek. De ott van az a kettős pont. És ez az, amiről eddig úgy beszéltünk, az ajtó. Jézus ott áll az ajtón. Ő a kettős pont. És hogyha önnön boldogtalanságunkról van szó, önnön helyzetünkről van szó, akkor az az evangélium, hogy nem ponttal ér véget. Nem az van, hogy ilyen vagyok, és kész, és pont, és nem tudok megváltozni. Hanem azért, mert Jézus eljött, ezért nem pont, hanem kettős pont. Be lehet menni az Isten országába. Mert Jézus eljött, Jézus nem csak azért jött el, hogy tanítson, hanem azért jött, hogy azzá tegyen, akivé tanítása szerint lennünk kell. Jézus Krisztus azért halt meg, hogy Isten belénk helyezze azt az életet, ami szerinte való élet. Hogy nekünk ajándékozza az új életet. Hogy Isten szent lelkét adja belénk. Szegénységünk tudata visz át Isten országa ország határán. Jézus idejében, amikor Isten országát meghirdette, akkor ott álltak az írástudók és a farizeusok. És Jézusnak azt kellett kimondani, hogy bizony-bizony mondom néktek, a vámszedők és parázna nők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok keresztelő János az igazság útján, és nem hittetek neki. A vámszedő és parázna nők pedig hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, ezután sem tértetek meg, hogy hittetek volna neki. Jézus ebben a mondatában elmondja, hogy a kettős pont, a kinyílt ajtó, hogy lehet az enyém, hogy lehet belépni. Azt mondja, higgyetek. Higgyetek. Higgyetek bennem. A boldogtalanságaink pillanatába, ha fel tudnánk nézni Jézus Krisztusra, ha tőle várnánk, tőle kérnénk azt, hogy adjon rá megoldást, ha hinnénk benne, akkor lenne folytatás. Ha hinnénk benne, hogy tőle kérjünk, akkor Isten országából jönne számunkra az, ami felüdülést hoz. És Jézus még egy dolgot mond el az Isten országával kapcsolatban, ami számunkra eligazító. Azt mondja, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen be nem mehettek a mennyeknek országába. Aki azért megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. Eligazító mondat ez. Hinni úgy, hogy megalázom magam. Hinni úgy, hogy megalázom magam addig, amíg ki tudom azt mondani, jövök semmit nem hozva. A tapasztalat az az, hogy hogyan lesz boldoggá az ember. Nem olyan régen olvastam egy olyan embernek a könyvét, aki börtönben volt. Román börtönben, Ceausescu idő, nyomorúságos helyzet. És azt mondja el, hogy minden nap Isten ott volt. Mert az a boldog ember, aki valami olyat nyerhet meg, amit semmilyen sorscsapás el nem vehet tőle. Hányszor megéli azt az ember, hogy bizonyos helyekre a szeretteim nem kísérhetnek el. Bizonyos ajtóknál nekik meg kell állni. De Jézus ott is ott van. Nincs az az ajtó, amin be nem léphet. Őt soha nem lehet elveszíteni. És aztán eszembe jutott még az első gyülekezetnek az imádsága, amikor üldöztettek, amikor nyomorodást szenvedtek Jézus miatt. Nem azt mondták, Urunk, vedd el az üldözést, vedd el a nyomorúságot. Azt mondták, láttad az ő fenyegetésüket, hallottad, most azért adja te szolgáidnak bátorságos szívet, hogy hirdessék a te nevedet. A mostani állapot, az, amiben vagy, nevezük úgy körülmény. Oly módon lehet a boldogságot forrásává, ha Jézust akarod megdicsőíteni benne. Hogyha szíveden lehet az imádság, Uram, adj bátorságot ebben a helyzetben, hogy erővel, bátran tehessek bizonyságot rólad. Akár szóval, akár azzal, ahogy hordozom, ahogy benne vagyok. A tapasztalat az, hogy sokáig tart, amíg Istennél keressük majd a boldogságunkat, amíg elhisszük azt, hogy nincs telenek vagyunk. Mert olyan sokáig tart, amíg rájövünk arra, hogy a paráznák, a vámszedők, vagyis a bűnösök, azok olyanok, mint mi vagyunk. Hogy ugyanúgy kegyelemre szorulunk. Kértek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, hálatelt szívvel jövünk eléd, hogy hallhatjuk a szavadat, hogy te boldogságra teremtettél kivétel nélkül mindannyiunkat. Hálatelt szívvel jövünk hozzád, hogy Jézus Krisztust ezért küldted el, hogy ne maradjunk boldogtalanok, még így se ebben a bűnnel teli világba se. És Urunk, köszönjük azt, hogy megérteted velünk a szívünk mélységes sóvárgását a boldogság után, hogy ez azért van, mert igazán rád vágyakozunk és a közelségedre. Urunk, légy áldott azért, hogy nem csak eszméltetsz és józanítasz, nem csak világosságot gyújtasz, hogy mi a baj, hanem köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megnyílt az ajtó, amit senki be nem zárhat. Köszönjük, édesatyánk, hogy ő rajta keresztül közelíthetünk te hozzád. Köszönjük, hogy az életünk minden dolgában azért nem pont van, hanem mindig kettős pont. Mindig valami jó tud következni, hogyha tőled várjuk. Nincsenek lezárt ügyek, hanem te vagy az, aki újra felveheted azt, és egészen átformálhatod. Köszönjük, hogy reménységet gyújtasz bennünk. És Urunk, köszönjük azt is, hogy már itt a Földön veled élhetünk, veled járhatunk. Urunk, azért kell könyörögnünk, hogy a szívünk minden álnokságát, minden tisztátalanságát hadd hozzuk te eléd, amelyek az Isten országának jelenlétét megrontják bennünk. Hadd hozzuk eléd a szívünk keménységét, hitetlenségeinket. Kérünk, hogy bocsáss meg. És köszönjük azt, hogy áll a Krisztus szent keresztje, és ezért boldog ember az, aki Jézusban bízik. Ige hirdetésre válaszul a 274. dicséretünk első versét keressük ki. A 274. dicséretünk első verse így kezdődik: ki Istenének átad mindent. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.